Április 30-án bezárja kapuit a Kultúrbrigád. Ez egy olyan társulat, ami 12 éve, sőt 13. éve sikerrel működik, és egy picit a következő beszélgetésben utána fogunk menni annak, hogy a sikeres dolgok azok miért érnek véget, mert nem ez az egyetlen. De előre bocsátom, hogy ezt a beszélgetést nem demagóg és nem buslakodó módon fogjuk lefolytatni Zsedényi Balázzsal, a Kultúrbrigád producerével, aki itt van a vonal a másik végén.
Mindenkinek.
Hello, hello Balázs. Na, jó előre bocsátottam, igaz? Szóval én azt szeretném megérteni, hogy van egy társulat 2012 óta iszonyatosan jó színészekkel, iszonyatosan jó rendezőkkel, teltház előtt játszik. Értem, tavaly az Átriumból át kellett menni a Ramba. Egy picit erről is szeretnék majd beszélni, hogy milyen lehetőségek voltak, hogyan jutunk el a végéhez, hogyan történhet az meg, hogy van egy közös akarat játszani, közös akarat egyébként a nézőkkel, akik viszont szeretnék látni ezt a játékot, és akkor egyszer csak vége lesz. Nagyon nehezen emésztem azt meg, hogy pusztán azért, mert a piaci lehetőségek jelenleg ezt nem teszik lehetővé.
Hát már pedig nagyjából egyébként ez az objektív valóság az, hogy színházat csinálni, professzionális színházat csinálni ma Magyarországon, ahogy egyébként az elmúlt 30 évben is, alapvetően valamilyen típusú állami támogatással együtt lehet. A néző, aki megveszi a jegyet, ő, aki egyébként most már jóval drágábban veszi, mondjuk 2-3 éve,
igen,
még mindig úgy veszi meg a jegyet, hogy az állam minden színházban hozzápakol még pénzt. Ez 1000 forinttól 40 ezer forintig terjedhet nagyjából ahhoz képest, hogy melyik színházba megy el valaki, de minden esetben hozzátesz valamit.
Előadásonként?
Jegyenként. Jegyenként, így van. Most nyilván ez az, hogy az állami támogatást lebontjuk jegyár támogatásra, de tehát ha nem lenne állami támogatás, akkor nagyon egyszerűen egy színházi jegy valahol 30 és 40 ezer forint környékén lenne átlagban. Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy lennének 50 ezer forintos jegyek is, lennének 20 ezer forintos jegyek is, de átlagban 30 ezer forintot kéne kifizetni per fő, per jegy.
Ez a piaci ára egy színházi előadásnak?
Ez lenne a piaci ára egy színházi előadásnak.
Ahhoz, hogy olyan fény legyen, olyan hang legyen, olyan fűtés legyen, olyan ülés legyen a fenekünk alatt, ez ennyibe kerül.
Igen, hogy új előadásokat lehessen létrehozni, hogy meg lehessen bukni, mert ugye mindenki megbukik, aki dolgozik. Tehát, hogy ez nem lehet kiszedni a rendszerből. Nagyon drága létrehozni egy előadást. Az még vagy sikeres lesz, vagy nem. Minden színháznak vannak sikeresebb, meg kevésbé sikeres előadásai. Nem lehet arra bazírozni, hogy mindig sikert fog csinálni az ember, amire egyébként nagy ennyi pénzt kifizettek az emberek. Tehát, hogy ez egy tulajdonképpen ebből a szempontból egy piaci realitás, nem lehet annyira adni a jegyet, amennyiért kellene, illetve nincsen annyi ember, aki ennyiért megvenné. Tök jogosan, hiszen egyszerűen nem azon a gazdasági szinten vagyunk, gazdasági fejlettségi szinten vagyunk. Tehát az államnak nagyon is beleszólása van abba, hogy valójában mi maradhat színpadon, és mi nem, hol direkt, hol indirekt módon. Hát a mi pályafutásunk alatt tudok nagyon direkt dolgot is mondani, mert például Pécsről effektíve kitiltották az Igenis miniszterelnök úr című előadásunkat, illetve az Örülnök Ebrecre búcsúturné előadásunkat sem tarthatjuk meg Győrben, és emiatt Veszprémbe kell mennünk, mert effektíve nem adták ide az Audi Arénát a produkcióra. Hát, hogy lehet, van ez a típusú gát, és van az a típusú gát, hogy hát van, akinek adnak állami támogatást, van, akinek nem. Mi azok közé tartozunk, akiknek nem adnak.
Oké.
És ez egyeneságú következménye annak, hogy valami fenntartható, vagy nem fenntartható.
Értem. Nézzük már azt át, hogy mik lehetnek az okok ilyenkor. Olyat fogalmaz meg egy társulat, ami nem tetszik az aktuális garnitúrának. Megbántott valakit, személyes konfliktusok vannak. Tehát mi történhet? Mi az, ami... Csak kicsit nézzünk tényleg ténylegesen a kulisszák mögé. Ez ilyenkor mi múlik?
Ugye kérted, hogy ne legyek demagóg, úgyhogy nehezen tudok válaszolni.
Magamat is kértem. Magamtól is ezt kértem.
Igen. Én azt gondolom, aki ebben az országban él, pontosan érzik, hogy mi alapján hoz döntést az állam. Ebbe szerintem azokat, amiket felsoroltál, mindegyik benne van. Tartalmi probléma, személyes konfliktus, hébe-hóba kicsinyesség. De azt gondolom, hogy semmikor nem merül fel az, hogy mondjuk azt a mind a 10-15 millió embert képviselje az adott kormányzati döntés, mint amit még úgy emlékszem, hogy mondjuk egy hát volt egy időszak, amikor ezt a 10-15 millió embert képviselte. Nagyon határozottan nem erről van szó. Dönt valamilyen módon. Én azt gondolom, hogy ennek az értelmezését azért alapvetően a nézőkre kell bízni, mert nagyon rossz ebből a székből azt mondani, hogy na, mi emiatt és emiatt nem kapunk pénzt, amit biztosan tudunk, hogy amikor mi pályáztunk az elmúlt 3-4 évben, már nem kaptunk egy vasat se. Előtte volt a TAU támogatási rendszer, ami egy objektív támogatási rendszer volt, tehát teljesítmény alapú, abban nem lehetett beleszólni kívülről, de az el lett törölve. Helyette kézi vezérléssel osztják a pénzt, azt pedig azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy merre, tehát ennek meg következménye van. Mi sok szempontból nem tartozunk bele abba a körbe, akit támogatnának, vagy inkább azt mondom, akit még tűrnének, hanem inkább azt mondom, úgy tűnik, hogy ez alá kerültünk.
Jó, szeretném azt látni, hogy hogy történik egy ilyen fennálló helyzetnek a felismerése. Leül a társulat, és megnézi, hogy melyik ujjába harapjon. Ilyenkor végigmentek, közösen gondolkodtok a társulattal, hogy figyeljetek, ez van, lehet, hogy olcsóbban kellene játszanatok ahhoz, hogy tudjunk működni, vagy az se lenne elég. Lehet, hogy fűtés nélküli helyen kell játszanatok, hogy működni tudjunk, lehet, hogy az se lenne elég. Végigjárjátok-e az utakat ilyenkor együtt, vagy ezt a headquarter, tehát a produkció vezetői eldöntik közösen, és azt mondják, hogy kiállnak a társulat elé, és figyeljetek, ennyi volt.
Itt két dolog van. Az egyik az az, hogy mi 2019 óta, mióta megszüntették a kulturális TAU-t, azóta gyakorlatilag válságmenedzsmentből válságmenedzsmentbe estünk át. Tehát, hogy nem volt egy két hónap, amikor ne kellett volna valamit újra tervezni, de aztán a Covid is beleszólt, stb. Tehát én nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy bárki tudna egy olyan szenáriót mondani, amit legalább papíron ne próbáltunk volna ki. Illetve ami fontos, hogy van az előadásoknak egy bizonyos minősége. Az, amit a közönség elé teszünk, az kedden nem lehet más, mint szerdán. Uh-huh. És ennek van objektív határa. Ahogy azt sem tudom mondani, hogy nálam szívességből játszom valaki, máshol meg ne, uh-huh. mert az ugyanúgy elkezdi erodálni az egészet. Ez professzionális szinten nem lehet így csinálni. És azt hiszem, hogy tök méltatlan is, hiszen mi alapján lehet ezt kérni? Azért, mert tőlünk független döntések erre predesztinálnak minket, hogy erre, tehát, hogy valahogy az egész méltatlan ebből a szempontból, hogy ilyeneket kéne dönteni. Természetesen bizonyos határon belül döntöttünk olyat, hogy költségcsökkentés és hatékonyságnövelés, és erre csak két dolgot hadd mondjak. Egyrészt volt olyan, amikor a színészek is lemondtak a gázsiuk jelentős részéről ahhoz, hogy játszani lehessen az előadásokat, illetve jelen pillanatban is harmadannyi ember működteti ezt a színházi rendszert, mint bármelyik másik közszínházi rendszert. Ez azt jelenti, hogy még egy hasonló méretű közszínházban mondjuk 80-90-en dolgoznak, nálunk 20-an. Ami azt jelenti, hogy minden emberrel jut legalább 2-3 munkaköri feladat. Uh-huh. És talán ebből lehet azt is érezni, amit szerintem ebben az országban nagyon sokan éreznek, hogy minden nap 140-150%-ot kell teljesíteni, és nem lehet hibázni, és ki van mindenki zsigerelve. Ezt egy ideig lehet csinálni, és egy idő után, amikor azt látja az ember, hogy nem éri meg, mert sorsok mennek tönkre, lelkek mennek tönkre, életek mennek tönkre, ezeket egy idő után azt kell mondani, hogy nem, egyszerűen nem fér bele. És akkor lássuk azt, hogy mi a vége. És ezért történt az, még ugye mi rákötve arra, hogy átriumból eljöttünk, ez a bizonyos 140-150% volt, amit ott napi szinten kellett teljesíteni, mert minden nap volt egy vagy két előadás. És azt mondtuk, hogy mi van, ha egy nagyobb helyre megyünk, nem kell minden nap játszani, nem fog mindenki kiégni, viszont emelni kell piaci árra a jegyárakat. Na, és ez a kombó, ez már azért nem jött össze, mert egész egyszerűen a mai magyar piaci helyzet ezt nem teszi lehetővé.
De akkor azt jól értem, hogy itt félreértelmeztétek a helyzetet? És ez egy olyan lépés volt, ami gyakorlatilag a végét elhozta ennek a társulatnak?
Nem. Abból a szempontból nem értelmeztük félre a helyzetet, hogy hoztunk egy olyan döntést, hogy játsszuk el, hogy mégiscsak piaci helyzet van, és az emberek ki tudják fizetni a piaci helyárat. Ezt még próbáljuk meg meglépni ezt, mert ha ez igaz, akkor fenntartható a társulat működése. De ez nem igaz. Más lépést már nem tudtunk megtenni. Tehát, hogyha úgy kérdezed, hogy hibás döntés volt-e tovább menni, akkor azt mondom, hogy ez volt az egyetlen dolog, amit még nem próbáltunk ki a válság menedzsment alatt, hogy ilyen drágán adni ennyi jegyet. Uh-huh. Ezt is kipróbáltuk, kiderült, hogy nem működik, mert egész egyszerűen, és ez egyébként azt hiszem, hogy egy fontos adalék, hogy az évad elején a színházak nagy többsége arra eszmélt, hogy a közönségnek a 20-30%-a szőrényszálán eltűnt. Nem azért, mert nem akar színházba járni, hanem azért, mert most már tömegek nem engedhetik meg maguknak, hogy színházba járjanak.
Ez egyértelmű. Ezt nyilvánvalóan kommunikáltuk a közönségetekkel. Kérdés, hogy ezt tőlük tudjátok-e?
Hát ezt a működésünkből tőlünk, meg nyilván abból tudjuk, hogy van rálátásunk a többi színház telítettségére, helyáraira és alapvető helyzetére. Tehát azért ez egy kicsi szakma.
Nem, azért is érdekes ez, vagy nekem azért felfoghatatlan nagyon sok esetben az, amit mondasz, mert nézem, tényleg én is szeretek színházba járni, és nagyon sokszor nem kapok már jegyet. Tehát ha most megnézem, itt van előttem a Kultúrbrigád előadásaira, február 6-áig, sőt 7-éig nincs jegy. Semmire. Bocs, január 31-re még van valamennyi a Holt versenyre.
Így van, és nyilván ebben benne van az is, hogy mi már az utolsókat játsszuk. Tehát, hogy benne van a levegőben, hogy ez egyes előadásokat még meg lehet nézni. Egyszer, kétszer, háromszor, ötször, de 10-szer, 20-szor, 30-szor, 100-szor már nem. Uh-huh. Tehát valójában, aki még úgy dönt, hogy ez érdekli, és remélem, hogy sokan döntenek így, még most tudják megnézni április 30-ig, és utána soha többé. Ez nyilván van ennek egy felhajtó hatása. Uh-huh. De hogyha megnézed például azt, hogy milyen jegyárakkal indultak el a színházak szeptemberbe, és most milyen jegyárakkal kell megtölteniük a színházat, akkor azt fogod tapasztalni, hogy nagyon sok olyan eset van, amikor az utolsó pillanatban mondjuk ilyen 30-40-50%-os kedvezményekkel telik meg az adott este.
Igen.
Ami másoknál lehet, hogy belefér nálunk, az alapján, amit előbb elmondtam, igen, egész egyszerűen nem fér bele.
Jó, értem.
Nem ki a matek.
Van itt még egy dolog. Oké, hogy megbeszéltük azt, hogy mi az, ami érkezik az állam felől, vagy nem érkezik támogatás, de mi érkezhetne akár egy mecenatúra körből? Megnéztétek-e a piaci szereplőket? Megnéztétek-e a nagy vállalkozókat? Felvettétek-e a kapcsolatot esetleges jövőbeli szponzorokkal?
Nehéz, nagyon komplex kérdés, de megpróbálok mindegyikre egyesével válaszolni. Mecenatúra, szponzoráció, mind a kettő olyan, hogy semmilyen törvényhozói stimulus nincs arra, hogy az ember ezt csinálja. Magyarul senki nem fog jól járni azzal, legyen az cég vagy magánszemély, ha kulturális tevékenységre vagy közhasznú tevékenységre a saját pénzéből egy ilyen szervezetnek pénzt ad. Amivel jól jár,
az ez presztízsnövelő.
3%.
Ne haragudj, ez egy jó hírű társulat. kultúráról hát, beszélünk, és azért még van benne egy ilyen naivitás, hogy azért a nagy tőkések, talán még van egy-kettő közülük, aki vissza akar adni a társadalomnak. Ilyet nem találtatok?
Igen, a neveket, amiket sorolsz. Tehát, hogy most ezek vegyük ki a kultúrmegállatot, és figyelem, hogy mi a viszonyítási pont.
De mondd nekem azt, hogy tényleg nincs? Én őszintén és naivan teszem fel ezt a kérdést.
Természetesen jó magam is az elmúlt 5-6 évben folyamatosan pörögtem ezen a témán.
Aha.
Én ilyet nem találtam. Nem is jelentkezett, mert megint egy másik helyzet lenne. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy erre nem tudok példát mondani Magyarországon. Pláne akkor nem tudok erre példát mondani, hogyha a politika ilyen erősen rátette a kezét, vagy mondjuk azt, hogy berakta egy skatujába az adott társulatot. Egyszerűen ez Magyarországon veszélyes ehhez odaállni. Ez van, de szerintem ezt is sokan átérzik, vagy átélik, hogy milyen, amikor kiállsz az értékeid mellett, és az nem a fősodor értékeivel egyezik meg. Uh-huh. Ebben az esetben könnyen megütheti az ember a bokáját. Ennyit úgy tűnik, már nem ér meg senkinek, de mondom, én nem tudom, ha nem ez a közéleti helyzet lenne, akkor erre lenne példa, mert én korábban sem tudok ilyen példát hozni, hogy valaki mecénásként azt mondta, hogy én mellé teszem azt, amit az állam nektek nem tesz mellé, mert ez a realitást. Ilyen nincsen. Bizonyos segítségek voltak, kisebb segítségek, túléléshez valamilyen segítségek, de túlélni, meg élni és csinálni a dolgodat, az két nagyon különböző dolog. És mivel mi 5 éve túlélünk, mi már nem tudtuk azt mondani senkinek, hogy segítsenek a túlélésben, hiszen a közönség 2022-ben egyszer már visszarántott minket a legmélyéről a dolognak, hiszen mi bejelentettük, hogy nem tudunk tovább játszani, de a közönség 100 millió forintot összetett, hogy de igenis maradjatok színpadon, mert nekünk fontos ez, amit csináltok. Csak és kizárólag miattuk vagyunk ott 2025-ben, hogy egyáltalán még vagyunk, és el tudunk búcsúzni. Uh-huh. Ez a közönség nélkül nem sikerült volna, és ez nem politika, ez az a közösség, ami itt körülvesz minket, aki azt mondta, hogy ez fontos. És akik miatt nem mondhattuk azt, hogy ezt nem próbáljuk meg még egyszer és még egyszer. Uh-huh. Eddig tudtuk meg.
És ez volt az utolsó. Jó, nem jó. Viszont lejár az időnk, és én szeretnék egy fényesebb jövőt látni, akármennyire is nehéz ebben a pillanatban. Mi lesz a társulattal? Nyitva hagytok-e ajtókat egymás felé? Vannak-e álmok, ha még tervek nincsenek? De arra, hogy ez a társulat ugyanígy valahol máshol, valamilyen más körülmények között tudja folytatni a munkát?
Nem. Ez a társulat ebben a formában így április 30-ával megszűnik, és ez egy virtuális társulat, ez inkább egy alkotói közösség, ami ezeken az előadásokon keresztül fogalmazza meg magát. Ezek az előadások eltűnnek, ez a típusú kreatív csapat, ez feloszlik, ez nem lesz. Az április 30-ig van, még addig meg lehet nézni az előadásokat, tovább nem. Nincsen színházi jövőképe ennek a helyzetnek az előbb felsorolt dolgok miatt, nem jön ki. Uh-huh. És messze ez a legnehezebb része ennek az egésznek, hiszen itt 10x éves kapcsolatok, ráadásul alapvetően sikeres előadásokat létrehozó kapcsolatok fognak megszűnni, átalakulni, és az átalakulás az, hogy hát nem színházi közegben fogunk valószínűleg találkozni, hanem majd egyszer szépen kávézunk. De én most nem látok arra helyzetet, hogy ez a csapat bármilyen típusú jövőképpel tovább tudjon menni. Hiszen ha látnánk, akkor az történne. Nem tudok erre pozitív választ adni, sajnos. A realitás az, hogy ami eddig volt, az megszűnik.
Ha a Kafénak és a Szabadesésnek van olyan hallgatója, akinek van félreeső néhány milliárdja, vagy csak néhány százmilliója, és szeretné a kultúrát támogatni, akkor nem hiszem, hogy kell mondanom, hogy mi a teendő. Nem, ezt most nem neked mondtam, Balázs.
Kérlek. Igen, tudom, azért, hogy igen, szívesen megadom a kontaktomat, és bárki nyugodtan hívjon ezzel az ügyen.
Néhány utolsó előadást említsünk meg.
Igen, amit már lehet tudni, az, hogy február 12-én az UP rendezvénytérben az Öldöklés Istene című előadást búcsúztatjuk el Hever Gáborral, Péter Sziporival a főszerepben. aztán március 1-én a Varázs Nagymama című gyerekelőadásunk fog elbúcsúzni a RAM-ban, Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl zenekar, illetve Bánsági Ildikó közreműködésével, valamint március 7-én a Mephisto című előadásunk fog elbúcsúzni a Földi Robert főszereplésével. És ami fontos, ugye a színházban az utolsó előadásokat úgy hívják, hogy darabtemetés. És minden darabtemetés után egy halotti torral készülünk, ami egy közös beszélgetés lesz. Csáki Judit fogja vezetni az alkotókkal és a közönséggel együtt, tehát velük fog beszélgetni. Erre mindenkit szeretettel várunk, aki az esti előadáson vagy az adott előadáson ott lesz velünk. Úgyhogy ezzel készülünk minden előadás, minden utolsó előadás után, áprilisban pedig jön a többi előadás utolsó időpontja.
Köszönöm a beszélgetést, és tényleg kitartást kívánok, és valami olyan isteni szikrát, ami ezt a helyzetet jobbá teszi. Azt hiszem, hogy itt tudtam összefoglalni azt, amit most így kívánni tudok nektek. És köszi a beszélgetést. Zserényi Balázsral, a Kultúrbrigád producerével beszélgettünk. Ez volt már a Szabad Esés. Köszi mindenkinek a figyelmet. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Holnap találkozunk. Szavaztok!